Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, amikor 1965. december 8-án a II. Vatikáni Zsinat befejezte a munkáját, általános volt az a vélemény az egyházban, hogy új korszak vette kezdetét Isten népének, egyházának történetében. Maga VI. Pál pápa is megelégedéssel nyugtázta a végzett munkát, a zsinati atyák is a jól végzett munka örömével tértek haza, a teológusok, szakértők, de még a média is eredményesnek ítélte a történteket. Megválaszolatlan kérdések persze maradtak, hiszen a várakozás ellenére olyan témákban, mint a születésszabályozás ügye vagy a cőlibátus szabályának egyesek szerint kívánatos feloldása nem születtek döntések, de az optimista hangulat általános volt. Ugyanakkor viharfelhők is gyülekeztek, hiszen a radikális integralista és progresszista, a konzervatív és radikálisan újítani akaró csoportok ellenállása rövidesen megmutatkozott. Konzervatív oldalról neves szakemberek, olyanok, mint Jacques Maritain vagy Dietrich von Hildebrand, az elért eredményeket a világ előtti leborulásként értékelték, romokban heverő egyházat, lepusztult szőlőhegyet vizionáltak. Az idős Maritain, az előző évtizedek egyik legjelentősebb, korábban modernnek számító gondolkodója úgy vélte, hogy a II. Vatikáni zsinat révén az egyház kapitulált a modern világ és annak zűrzavaros eszméi előtt, elfordult a tomista bölcselet biztos intellektuális értékeitől, és olyan sekélyes szellemi divatoknak hódol, mint a teilhardizmus, amely a parttalan deizmus és szekularizmus rejtett formája. A magát késői műve címében ironikusan Garonni parasztnak nevező öreg Maritain nézetei körül a zsinat után komoly vita támadt, a konzervatív ellenzék pedig nevét a zászlajára tűzte. De hasonló volt a helyzet Hildebrand esetében is, aki már az 50-es évek derekától igen határozottan szembefordult a katolikus teológia és bölcselet pluralizálására és modernizációjára irányuló kísérletekkel, és erős kritikával ítélte meg a II. Vatikáni zsinat reform folyamatait, különösen a liturgia területén elhatározott alapvető változásokat, amelyekben az egyház önfeladására ismert. Több munkájában támadta Maritainhez hasonlóan Pierre Teilhard de Chardin kozmikus evolucionizmusát, amelyet szellemi tévútnak a szerzőt nagy mesemondónak ítélt. Komoly feltűnést keltett a zsinat utáni szellemi zűrzavar idején kiadott Jacques Maritain késői írásával a Garonni paraszttal párhuzamba állítható Beszédes című 1967-es műve a trójai falu Istenvárosában, amelyben a teológia élet radikálisait támadta, és a zsinati reformok zömét ő is a világ előtt való leborulásnak, a belső ellenség akna munkájának ítélte. Ugyanezt ismételte meg 1973-as a Lepusztult szőlőhegy című könyvében, amelyben a II. Vatikáni zsinat okozta szellemi-lelki pusztításra, az egyház integritásának és identitásának általa vélt feladására igyekezett felhívni a figyelmet. A zsinat rövid távon leglátványosabb döntése a liturgia reformja volt, a népnyelvű szertartások bevezetése, a latin liturgia feladása, amely fokozatosan került bevezetésre, de nehézségekbe, ellenállásba is ütközött. Ez vezetett a legjelentősebb, Marcel Lefebvre érsek által vezetett zsinat utáni konzervatív ellenzéki mozgalom kiformálódásához. Az 1905-ben született korábbi dakari érsek lett a Szent XI. Pius papi testvérület megalapítója, amely a II. Vatikáni zsinat utáni reformokat megelőző katolikus szellemiség és liturgia megőrzéséért szállt síkra. Lefebvre többször vírálta a II. Vatikáni zsinat néhány tanítását, az ökumenizmusról, a vallásszabadságról, a püspöki kollegialitásról szólókat, azokat szerinte kétértelműségük miatt utasította el. Mindezzel a magukat hagyományhű katolikusoknak nevező tradicionalista katolikusok vezéralakjává vált. Ami az előzményeket illeti, még 1960-ban 23. János pápa az érseket pápai trónállóvá és rendi elöljáróvá nevezte ki, majd meghívta a zsinatot előkészítő központi bizottságba. 62 és 65 között folyamatosan vett részt a zsinaton. Köztudomásúan a konzervatív oldal egyik legmeghatározóbb vezetője volt. 300 konzervatív zsinati atyával megalapította a zsinati atyák nemzetközi csoportját az igazi római katolikus tanítás védelmére. Több határozottan nem értett egyet, különösen az ökumenizmus és a vallásszabadságról szóló nem tetszett neki, de tiltakozott a kollegialitás megfogalmazása ellen is. Egyedül ő nem írta alá ezeket a dokumentumokat. A zsinat után Lefebvre fokozatosan távolodott el a Szentszéktől. A liturgiát latin nyelven végezte, tridenti hagyomány szerint, az 1970-ben közzétett új római misekönyvet nem fogadta el. Mivel nem értett egyet rendjének zsinat utáni reformjával, 68-ban lemondott a rendfőnökségről, 69-ben pedig a svájci Fribourgban létrehozott egy hozzá hasonló gondolkodású papokból, szeminaristákból álló közösséget, amelynek neve Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii, vagyis Szent Pius papi testvérület lett. 1970-ben pedig fölállított Ekkonban egy Szent XI. Pius szemináriumot, hogy biztosítsa a hagyományos papnevelést. Ez a közösség máig fennáll, és a zsinat előtti liturgikus, teológiai, pasztorális szemléletet őrzi. A pápa többszöri tilalma ellenére Lefebvre érsek folyamatosan diakónusokat és papokat szentelt, számos országban közösségeket alapított, ezért 6. Pál pápa 1976. július 24-én felfüggesztette a főpapi papi tevékenység alól, amit az érsek nem vett figyelembe. Lefebvre és mozgalma később hosszas tárgyalásokat folytatott a Szentszékkel, különösen II. János Pál pápasága alatt, hogy püspököket szentelhessen, de az általa is aláírt megegyezést végül is semmisnek nyilvánították. Környezete egyre nagyobb nyomásának engedve, miután látta, hogy a vatikáni hivatalnokok az időt szeretnék húzni, és a püspök szentelésre nem kapott konkrét időpontot és engedélyt, valószínűleg magas kora miatt esetleges halálára is számítva, 1988. június 30-án 4 püspököt szentelt fel. Ezért II. János Pál pápa rövidesen kiadott Ecclesia Dei ad ficta motu propriójában a püspök szentelést schizmatikus szakadár cselekedetnek minősítette, és megállapította, hogy Monsignore Lefebvre és papjai az egyházi törvények által megszabott kiközösítés szigorú büntetését vonták magukra. A kiközösítés megállapítása nem egy tévedhetetlen dogma, hanem egy fegyelmi döntés. 16. Benedek pápa a 4 püspök kiközösítését 2009-ben vissza is vonta. Lefebvre érsek szándékaiban, gondolkodás módjában mindig hű maradt Rómához, a kiközösítéssel kapcsolatban kényszerhelyzetre hivatkozott, és nem tekintette a kiközösítést érvényesnek. Az érsek halálával mozgalma nem szűnt, meg a tridenti liturgiát követő közösségek Európa és Amerika számos országában ma is megtalálhatók. De a zsinatnak nem csak konzervatív, hanem radikális reformer oldalról is voltak bírálói. 65. november 16-án, alig néhány héttel a zsinat befejezése előtt, az atyák közül 40 püspök, a Szegények Egyháza püspöki csoportosulás tagjai a Róma külterületén lévő ősi, a vértanúk emlékét őrző Domitilla katakombába gyűltek össze. Itt a közösen bemutatott szentmisét követően fogadalmat tettek a résztvevők. A katakomba templomának oltárán aláírtak egy 13 pontból álló dokumentumot, melyben önként kötelezték magukat arra, hogy a zsinat befejezése után hazájukba visszatérve az evangélium és az ősz egyház szellemiségének megfelelően élnek, és látják el püspöki szolgálatukat. Vállalták, hogy osztoznak a híveik többségét kitévő szegények sorsában, például a lakás, étkezés, öltözködés és a tömegközlekedési eszközök igénybevétele tekintetében. A püspöki hivatal jelvényeit sem drága fémekből, hanem olcsó anyagokból készítetik. Elutasítják a hatalmat kifejező hagyományos megszólításokat, és egyszerűen atyának neveztetik magukat. Lemondanak mindenféle vagyonról. Nagy súlyt fektetnek a társadalmi igazságosság megvalósulásának elősegítésére nemzetközi és nemzeti területen egyaránt. Nagyobb szerepet juttatnak az egyszerű híveknek, laikusoknak, fontosnak tartják a püspökök kollegialitását és a nyitottságot minden egyháztag és a más hitűek felé egyaránt. A paktumhoz később mindegy 500 püspök csatlakozott, zömmel a harmadik világból. A püspökök számára kiinduló pont volt a szegények felé fordulás fontosságának hangsúlyozása, amelyhez a Názáretben tevékenykedő nagy tekintélyű egykori teológia professzor Paul Gauthier és az általa alapított testvériség hitvallását tekintették alapnak, amely úgy fogalmazott, hogy az emberek, akik ma az egyházra néznek, a názáreti Jézust, a szegény ácsot ismerjék fel benne. A közel 4 évig tartó zsinati időszak alatt különösen sokat fáradozott a szegények ügyéért Giacomo Lercaro bolognai érsek, Don Helder Camara Rio de Janeiro segédpüspöke, majd Olinda Recife érseke, és José María Pires püspök. És bár a zsidat idején megválasztott 6. Pál pápa lemondott a hatalmi jelvények, például a pápai korona a tiara viseléséről, viszonylag kevés zsinati dokumentumban került előtérbe a szegénység kérdése. Így a zsinat egészét nézve marginális maradt a szegények egyháza ügye, valószínűleg azért, mivel a nagyobb befolyással rendelkező püspökök nagy része a gazdaságilag fejlettebb országokból érkezett, ezért kevéssé érezték át a kérdés fontosságát, a harmadik világ képviselete pedig a 60-es évek elején még meglehetősen előtlen gyönge volt. Pedig a harmadik világ országai, különösen Latin Amerika püspökeinek különösen szívügye volt az elesettek és gyengék ügye. Ők fontosnak tartották a szegények képviseletét, és azt, hogy ez a szellemiség tovább éljen a zsinat befejezése után is. Valójában ezért született meg a nagy visszhangot kiváltó katakomba paktum, ám ez Európában rövidesen feledésbe merült. Ugyanakkor Dom Helder Camarra püspök ösztönzésére 68-ban összehívták a kolumbiai Medellinben a SELAM, a latin-amerikai püspöki tanács második ülését, ahol napirendre tűzték a paktum gondolatait. Az összejövetel fő témája lett, milyen válaszokat adhat az egyház a szegénység és a szabadság kérdésére, amelyekről közös nyilatkozatot fogadtak el. Ebben a hit védelmét összekapcsolták a szegényekkel és elnyomottakkal vállalt szolidaritással, és a latin-amerikai egyházat megnyitották a felszabadítási vagy forradalom teológia irányába, amelynek elméletét ezzel egy időben olyan teológusok dolgozták ki, mint a perui Gustavo Gutiérrez, vagy a brazil ferences Leonardo Boff. Mindezt konzervatív vatikáni tisztségviselők nagy riadalommal látták. A marxizmustól, az osztályharc és a forradalom pártolásától és ideálitól, valamint 68-tól félve a kúria próbálta fékezni a latin-amerikai papok és püspökök túlzott politikai szerepvállalását, az ügy pedig uralkodása utolsó éveiben hatodik Pálnak, rövidesen második János Pálnak is sok gondot okozott. Kedves hallgatóim, ennyit mára, de még folytatjuk a zsinat utóéletének áttekintését. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották. Irgalmasság órája.